If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki falja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok. A mai adást a Spirit & Home gyertyamanufaktúra támogatta.
Jobbnál jobb szezonális illatok közül tudsz válogatni a honlapjukon. Egy kis megszakítás után folytatjuk kosztümös korszakunkat, amit a Bridgertonnal indítottunk, majd folytattuk a Büszkeség és Balítélettel, de ez esetben ez most egy magyar romantikus regény lesz, aminek a fűszövege is úgy indul, hogy miatt Angliában Jane Austen a legújabb regényét körmöli, és ez most nem más, mint az Aki gróf úr akar lenni.
Amiről már hallhattatok egy interjút előzetesen, szóval most beszélgessünk akkor teljes valójában a könyvről.
Storytime Challenge,
ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Óra indul. A történet valamikor az 1800-es évek első felében játszódik. A főszereplőnk Damaróci Helén, aki egy gróf kisasszony. A családja már csak a régi korok nagyságának árnyékában él. Rég elfogyott minden pénzük, és a kastélyuk is omladozik. Helén 25 évével, azt hiszem annyi, kb. 25 éves, és már vénkisasszonynak számít, de őt ez egyáltalán nem zavarja. Egyszer az édesapja egy olyan megegyezésbe megy bele Moravica herceggel, hogy szóval az anyag, hogy így megtarthatják a kastélyt, fel is újíthatják, maradhatnak benne, az egyetlen feltétel az, hogy Helénnek férhez kell menni, és egy örökös kell szülni. És ekkor jön a képbe Bojtár Vince, a jobbágynak született legény, aki mostanra a herceg jobb kezelet, és a herceg őt jelöl ki, hogy majd ő legyen Helén jövendőbelije, így a fiút befogadják majd a nemesek, és politikus lehet belőle. Ez egyetlen bökkenő, hogy hát nem tudni, mit reagál majd erre Helén, de minden jól fog alakulni, mert ez egy romantikus történet. Elakadtam az, hogy 25 évese, de azt hiszem 25.
Igen, 25, ezt meg kitárgyaltuk múltkor. Na, szóval Damaróci Stoffenberg Helén vénkisasszony Magyarországon az 1800-as évek elején. Jövője kilátástalan, nem túl fényes, ugyanis a vagyona elúszott, így csak a jó szerencsére van bízva családjával, vagy egy jó házasságra, amihez neki nem füllik a foga. Mivel már jócskán túl van a házasulandó koron, ezért némi szabadsággal jár kell utazgat. Moravica herceg bájára meghívták a családját, melyre Helén és az apja el is mennek. Helén még nem tudja, de azzal a szándékkal, hogy férjhez adják egy jobbágyból vált nemeshez, Bojtár Vincéhez. Sok-sok csata, ármány és izgalom után világossá is válik neki a helyzet. Végül kalandjaik során egymásba szeretnek, és a veszélyes helyzetekből megmenekülve beteljesedik szerelmük.
Oh, hát ez milyen cuki.
Azok voltak. Bírtam őket.
Én is ezért csinálunk ebből a részt, mert általában van egy ilyen általános szabály nálunk, hogy amiből interjút csinálunk, abban nem csinálunk részt, mert azért
ki a tudja.
Rész, igen, a para rész azért ugye a magyar szerzőket lehet, hogy rosszul érinti, mert a külföldiek nem értik, mert mindennek van rossz része, de egy interjúban nem azt fogod kiemelni, mert ha van jó része, akkor miért ne azzal foglalkozni. De ugye Katival való beszélgetés után eltünk, hogy annyira jól viseli azt, hogy ha bármit is hozzáfűzünk a könyvéhez, hogy talán kibírja ezt az epizódot.
Vagy nem hallgatja, mit csinál.
Lájkoljuk!
Minden, amit szerettünk a könyvben.
Kezdjük el azzal, hogy neked ki a kedvenc karaktered.
Nekem gróf alsó és felső Damaróci Stoffenberg Helén a kedvenc karakterem. Baromi vagány volt. Jó, nagyon, hát tényleg ez volt, hogy szabadon jár kell, amit olyan nehéz volt megérteni, de közben meg feltalálta magát. Nem igazán volt olyan, hogy ő így megrémült, hanem ő mentette ki sokszor Vincét a szorult helyzetekből. Tényleg talpra esett csaj volt, úgyhogy nekem ő volt a kedvencem. Neked ki volt a kedvenced?
Nem tudok belekötni abba, amit mondtál, mert nekem is Helen a kedvenc karakterem. Ő egy elképesztően modern nő volt, vagy ilyen mondjuk annak a kornak egy modern gondolkodó nője. Közelebb van a 21. századi nőképhez. Szerettem, hogy tapra esett, hogy nem zavarja, hogy vén kisasszony, majd ő megoldja az életét. Köszöni szépen, ő tök jól el van azzal, hogy fászánokat lövöldöz. Még puskájuk se volt, azt is a vadásztól kellett kölcsön kérni, de jól el volt az omladozó kastélyában. Nagyon szerettem. És nagyon jók voltak a párbeszédei. Az írónak Mince a kedvence.
Igen, nekem is szoros volt a verseny, végül Helen győzött, mert talán tőle többet kaptunk. Valahogy úgy éreztem, hogy
több szerepe volt. Kimondjuk, hogy Helen, akkor mindig eszem, hogy itt van egy Jaj a Helen című Budapest bárda, ez a Jaj a Helen, szemekéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem, hogy hevesen ver. És állandóan Helen... Ez így. Sajnos beugrik, úgyhogy de attól fogjuk lenni a Helen.
És amellett amúgy, hogy egyébként para volt, hogy ő lőtte a vacsit, de közben meg tök menő is volt. Hogy én végül a lájkoljukba írtam.
Hát akkor halljuk a lájkpontjaidat.
Ez volt az egyik. Nekem ami a legjobban tetszett talán, de majd lehet, hogy lesz még jobb, de most egyelőre a legjobb, az az, hogy Helen számára nagyon-nagyon sokáig nem derült ki, hogy Vince a neki szánt férj. Én nem gondoltam volna, hogy ezt eddig el lehet húzni, már azt hittem, hogy sokkal korábban rá fog jönni, vagy valami ilyen lesz, hogy rájönnek erre a dologra, de egyébként Vincének is egész későn esik le, hogy ez az a csaj, akiről annyit mondtak már neki, hogy ő az a kis gróf kisasszony, és nem a helyi cseléd. Ezt de nagyon
jeges tekintetű cseléd.
Aki süket, meg nagyon szal, meg
franciául
tud. Szóval fantasztikus. Úgyhogy ezek voltak a legmókásabb jelenetek.
Igen, nagyon nem ott voltak ezek a felismerések, ahol amúgy ezek megszoktuk az ilyen történetekben. Ami egyébként feldobta, mert nem volt erőltetett. De én is meg, na nem igaz, hogy most se derült ki, hát nem mond már.
Igen, most elmondom, úristen, hát már mindenki tudja körülöttük.
De. Nagyon tetszett a Damaróci apuka az irodalmár, aki eposzt ír az omladozó pavilonban.
És forszalom!
Én úgy tudnék így élni, de komolyan. Ez a legjobb. Nagyon lehetett érezni benne ezt a nemesek kényelmes életét, azt se tudja, mi ez a munka. Tehát, hogy ő köszöni szépen, egész nap verslábakat farag. Tényleg beszakad a tető feletted, de... Ő eposzt ír. Tündéri volt.
Volt az a jelenet, amikor Helen lóháton az apja elé akar menni, de már besötétedett, és megtámadja két úton álló, majd jön az állarcos bandita, a Rigó,
fekete
nem a
Rigó.
Zorro. Igen, Zorro. Zorro, azaz Fekete Rigó, és megmenti, majd lóháton elviszi egy darabon, és akkor Helen halára tapogatja, hogy majd később felismerje a testalkatát, és amikor ugye eljutnak ebbe az ominózus bába, amiből egy van a regényben, ahol lényegében Vince és Helen szembe is állnak egymással, és Vince ott ébred rá, hogy kicsoda Helen, de Helen még semmit nem tud. Akkor Helen a fejébe veszi, hogy ezen a bálon ő most megtalálja a Fekete Rigót, mert biztos, hogy itt van, úgyhogy az összes csávót utonmódon letaperolja. Ez nagyon vicces volt. Aztán később, amikor később irányedbe találkozik újra Rigóval, akkor is jegyzi neki a Rigó, hogy emlékszem, amikor úgy tapogattál.
Igen, és én azt imádtam, hogy ez egy olyan jó pillanat volt számára, amire szívesen gondolt vissza, de hogy meg is fogalmazta saját magának, hogy ahogy telik az idő, egyre izmosabbnak emlékszik rá. Mit tesz a képzelet?
Hát igen.
Én már említettem az eposzírást az omladozó kastélyba, a maga az omladozó kastély, ez az én szenvedélyem, én ezeket imádom, és szeretnék egy ilyet. És tetszett, hogy amikor Vince egyszer elment, akkor Helen mondta, hogy hát csak oda lépjen, ahova én mutatom, mert különben baj lesz, és ez önbájos volt. Imádom ezeket a veszélyes otthonokat.
Ez már túl-túl veszélyes volt.
De ez egy kastély, az...
Ez veszélyes?
Hát igen.
Nem tudom.
Vagy az omladozó tető, vagy a padlás szellemei.
Én nem akarok kastélyban élni. Köszönöm.
Én lehet.
Én egy saját könyvteret akarok.
Hát kapsz a kastélyba.
Kösz, de akkor nem megyek oda.
Mi majd van a kastélyokkal?
Hát az, hogy omlik. De ezt, ha felújítod rendesen, akkor megyek.
Hát már megcsináljuk.
Oké, akkor mostantól nem az új mikrofonra gyűjtünk, hanem a kastély renoválására, amit még nem vettünk meg.
És eldöntetitek, hogy miért akartok minket támogatni, egy új mikrofont vegyünk, vagy kastélyt, de minden esetre mind a Ko-fin, mind a Patreonon megtehetitek.
Én nagyon bírtam Helen humorát, hoztam is egy idézetet, ez még abból a jelenetből van, amikor a Fekete Rigóval először összetalálkozik és letaperolja. És itt mondja a Fekete Rigó Helénnek, hogy ha netán aggódna, hölgyem, én biztosítom, hogy nem török az erényére, súgta. Egyébként is réteges öltözködését figyelembe véve három helyőrség is ráérne kivonulni, hogy megvédje, mire eredménnyel járnék. Erre Helén megszólal. Na de uram, alakította a megrökönyödött Helén. Ezek szerint tudja, hogy öntött vasbugyogót is hordok? Ez arra emlékeztetett, van az a régi Robin Hood, nem is, ez Robin of Luxley. Tudod, ez a poénosabb verzió, hogy így van, és a fém erény, hát ezt imádtam. Ezt annyira meghatározó, sajnálom. Nem sajnálom igazából. És ez jutott eszembe, hogy úristen, de vicces.
Ez magyarul a Robin Hood a fuszeklik fejedelme, ugye ez
az igen.
A fokszolnak.
Nem olyan rég, amúgy megnéztem.
Persze.
Én meg gyerekkoromban rengetegszer. Jó, bevallom, felnőtt fejjel most, amikor legutóbb a férjemmel megnéztük, megtaláltuk az egyik streaming oldalon, akkor az úgy történt, hogy elindította a lejátszást, és elaludtunk mindketten, majd felébredtünk a végére.
Micsoda review.
Igen, ilyen izgalmas volt. Nem, ennyire fáradtak voltunk. Vagy ennyire izgalmas volt. Mindenki döntse el.
Engem tetszett, hogy a kutya neve Apolló volt. Ez olyan egy ilyen mikro-like. Mikrolike, feltaláltam ezt a fogalmat. Ez egy mikrolike, de...
Gratulálok ezt!
Én bírom, hogy ilyen, hogy mitológiai szereplőkről nevezünk el háziállatokat, szerintem ennek van egy bája. A Downton nevébe is Isisnek hívták Lord Grantham kutyáját, tehát vagy rá voltak cuppanva az arisztokraták arra, hogy mitológiai? Igen, mitológiai karakterekről nevezzék el a kis kedvenceiket.
Nem, a menő.
Szerintem is. Én egy Hades nevű fekete macskát szeretnék.
Én meg valami Zeus nevű kutyát. Én imádtam Vincének a kis teleszkópos botját, és rájöttem, hogy nekem is kellene egy.
Tudtam, hogy ez jön. És mit szeretnél vele csinálni?
Hát egyrészt ilyen kis összecsukható állapotban, de valami olyan kéne, aminek a fogant, hogy sétabotnak is tudom használni majd később így. Így 40-50 év múlva.
Gondolni
optimista
kell
vagyok. Igen, és hogy akkor ilyen kis lecsukható fogóval, de hogy hát ilyen picire összecsuknám, és tartanám a zsebembe, de nagyon hasznos kis, hát elsősorban most önvédelemre szeretném használni. Úgyhogy én szeretnék mi? Egy ilyen teleszkópos fémbotot, amivel elverhetek valakit az utcán.
És akkor most megtudhatod, hogy marában. Milyen? Én nem szeretnék ilyen teleszkópos botot, engem ez a viperára emlékeztet.
Igen, igen, csak sokkal menőbb.
Egy menő viperára. Előkapod a körúton, és... De legalább üres lesz a villamos. Tehát, az is... Én, ha már Vincene tartunk, én nagyon szerettem, hogy neki van egy ilyen saját fejlesztésű örlőgépe. Jól emlékszem, hogy volt.
Remélem, valami jobb.
Volt valami örlőgép. Vince a feltaláló. Én ezt írtam fel magamnak a jegyzetbe, csak olyan rég
lehet volt.
Like. Vince örlőgépe 63. oldal. Gyorsan megnézem, nehogy hülyeséget mondjuk már. Beszélget. Nem tudom, kivel beszélget. Bocsánat.
Amátusszal.
Igen, Amátusszal beszélget. 63. is itt van. Amátusz baráttal, térjünk rá az én gondjaimra, mondta, és az üvegház túlsó végében mutatott. Elromlott az örlőgépem. Kérlek, állapíts meg, miféle szerkezetet kell beszereznem, hogy újra működjék. Erre Vince, remélem nem engedtél senkit a közelébe, mordult föl Bojtár, végtérés az én találmányom. Ez az én találmányom. Tehát én erre következtettem, hogy ő fejleszget mindent. Tudjuk, hogy ő amúgy a gépészeti dolgokkal van elfoglalva. De ez szerint még egy feltaláló is a csávó.
Kis ezermester.
Én szerettem, hogy ez nem egy ilyen átlag szakma, egy jogász.
Hát nem, mert ő volt az egyetlen.
Hát igen.
Kicsit úgy képzeltem el, mint az Outlander-be, amikor...
Jamie nyomdász lesz.
Nem is, amikor nyomdász lesz, hanem van azért eltörtént, az csak a sorozatban, amikor elmennek Claire-rel a malomhoz, és jönnek a katonák, és be kell ugrani a folyóba. És
mikor elakad a malomkerék, és ezért le kell menni.
Hát igen, így képzeltem Vincét. Szóval tudom, hogy Kati mondta, hogy ő nem így írta meg, meg
hogy... Mindig azt képzel, mint akar. Bocs, Kati, de ennyi igen, volt, hogy... majd megírtad innentől a miénk.
De hogy, na, ezt a jelentet úgy képzeltem el.
De amúgy Vincinek is voltak sebek a hátán, azt a végén nézte.
Voltak, helyén. Igen. Emiatt is most tényleg tök Jamie. Csak barna hajjal, és barna bőrrel, és duzzadó izmokkal.
Azt hozzáteszem, hogy erre textvel is bizonyíték nincsen, de mar a fejében ez így el.
Tök mindegy. Ez a vizuális szabadságom.
Ne, én megengedem neked, mert jó ez így.
Köszönöm. Volt ez a jelenet, amikor Helen lemegy Leopoldin a lakosztályába, mert ugye Helen szegény volt, ezért nem is voltak új ruhája, ami volt neki, az már ki volt kopva, volt halványítva, szóval nem volt neki semmi ruhája, amit felvetett volna a bárra, viszont Leopoldina volt olyan jó fej, kösz Leopoldina,
egy ideig,
hogy Helennek adott, felajánlotta, hogy válogathat az ő ruhái közül, úgyhogy Helen lement, bekopogott és benyitott, és mit látott? Egy hát feltételezhetőleg pucér vincét, de mindegy, vince feküdt a fürdőkádban a vízben, és élvezte ott a kis rozmaringos fürdőjét. Ez nagyon mókás volt, mert én ott azt hittem, hogy azt a jelenetet fogjuk kapni, hogy itt ruhákat fogunk válogatni orba szájba, és majd itt fodrokról, meg bodrokról beszélgetni, de nem, helyette ott volt vince pucéran, szóval köszönjük.
Akire ráejt egy gyertyatartót Helen. Igen. Hát ez jár.
Próbáltam úgy elképzelni, hogy nem a legnemesebb részére. Mert
hát ez majd kiderül a második kötetből, reméljük. Egyébként, ha már Leopoldina, beszéljünk a Ribiről, és a békés közvetségéről. Ja, nekem az volt a like rész, hogy ugye arról volt szó, hogy
jaj, rád gonoszok!
De Leopoldina, egyrészt én bírom a gonosz, ha jól kidolgozott gonosz karakter van, akkor engem nem zavar, hogy gonosz. A könyvekben az életet hagyjuk. Az életet hagyjuk, ez egy podcast könyvekről.
Az életre kérünk egy fémbotot.
Szóval Leopoldina a Moravica hercegnek a testvére, aki már békés özvegységét élvezi. Arról volt szó, hogy esetleg őt is ki lehetne még házasítani különböző politikai és egyéb okok miatt. Különböző, hogy nem ő békés özvegységét élvezi. Ezért van lájban olyan jó megfogalmazás volt ez a békés özvegység. Ez a túl van mindenen, ami társadalmilag az ő rangjának megfelelően kötelező volt, hogy hagyja mindenki békén, majd ő szórakozik a helyi kis formás jobbágylegényekkel.
Sok jó helyzetet, meg amúgy a konfliktust is talán az adja, hogy Helen azt hiszi Vincéről, hogy ő a fekete rigó. Ugye Vince pedig valamiért azt rögzíti a fejébe, hogy Helen valamiféle kém lehet, hiszen azóta vannak furcsa dolgok, és ez a nő is fura, hogy ott taperol mindenkit, furán leskelődik, hallgatózik, úgyhogy biztos, hogy csak kém lehet, azt nem tudja ki és miféle, de mivel a Moravica herceget is megmérgezték, ezért biztos, hogy valamihez köze van. És ugye Helen pedig azt hiszi Vincéről, hogy már pedig ő itt az állarcos megmentő, úgyhogy mellé szegődik, mint segédje, hogy segítse a küldetésében. És ez nagyon érdekes helyzeteket szül, hogy így mit feltételeznek egymásról, ami egyébként fasorban sincs a valósággal egyik sem. De ezt így a könyvben jó hosszan tudják művelni. De egész jelentős részeket nyomnak így végig, hogy nem derül ki, hogy ki csoda.
Igen, igazából mind a kettő annyira izgalmasnak képzeli a másikat.
Ami csak sima, normális emberek. De belekerülnek egy-két galibába, úgyhogy én amúgy nem hittem el, hogy Vince a fekete rigó egy percig sem. Én tudtam, hogy ez túl könnyű lenne, ráadásul nem tudtam összerakni. Ugye itt pont arról beszélgettünk az interjúban, hogy egy lóhány kilométer per órával megy, vagy melyik nap lehet melyik helyszínről eljönni. És valahogy nekem nem állt össze a fejembe, hogy egyik nap még a Moravica herceg palotájából, Tündérdombról jelentkezik be Vince, este meg már a Helent menti meg Tamaróton, szóval, hogy nem működött nekem az időbeli utazás, úgyhogy én ezért gondoltam, hogy ez biztos, hogy nem fog működni, mert nem lehetett egyszerre két helyen, ha csak nem valamire később fog kitérni a szerző, például igen, de akkor Vince még onnan jött hazafele, és megállt, és ez egy akkori visszaemlékezés, és blablabla, de az már annyira bonyolult lett volna, úgyhogy végül ott nem volt ilyen gyanakvás, viszont feldobta a sztorit.
Milyen, micsoda a logisztikai dolgon bukott el nálad ez a feltételezés.
Hát igen, térben és időben egy helyen kell lenni.
Nagyon szerettem, jó jelenet volt, amikor volt a bál, ez az egy bál, és akkor ott úgy volt Vince, hogy hát a herceg semmit ne ígyjon meg egyen, mert ki tudja, hogy ki akarna megmérgezni. Ezért az inasok így észrevehetetlenül kijöntötték az ablakon mindig a herceg borait. Ezt elképzeltem, hogy persze észrevehetetlen. Én biztos azt néztem volna az egész bálba, hogy na most hanyadikat öntik már. Elképzelem, hogy valaki áll, hát áll az ablak alatt, és egy nyitott szájjal, és issza a finom rajnai vörös borokat, az vörös,
rajnai borokat. Hát úgy volt, úgy volt, mint a Lego emberek, hogy így a hátamőkén dobtam.
Igen, pontosan.
Nekem az nagyon mókás jelenet volt, amikor leírta azt, mondja, felolvasom, hogy Helen azzal tett szert népszerűségre az iskolában, hogy elmondta, mi történik férfi és nő közt a nász éjszakán. Felvilágosítalak titeket is, mert szerintem eddig kedves hallgatóink homályban éltetek, és úgyhogy elmondom, mi történik egy igazi nász éjszakán férfi és nő között. Szóval, az ifjú férj lefekteti az új asszonyt az ágyra. Térdig fölhajtja a mennyasszonyi ruhát, lesegíti a cipellőket, majd példátlan bujaság. Megfogja két karcsú bokát, és finoman összeüti őket. A hölgy közben háromszor tapsol, és ugyan csak háromszor kiáltja Spiritus Sanctus. Ha az ifjú pár mindez kellő szakértelemmel cselekszi, 9 hónap múlva világra jő a gyermek. És ezzel nem. A tudással helyén nagyon népszerű lett. Én azon gondolkodtam, hogy a végjelenetben van az, hogy ott már belemelegszik Vincével így a csókolózásban, meg az ölelkezésben, meg minden, hogy vajon ő várta ezt a pillanatot, hogy a bokáját ütögetik, vagy rájött, hogy ez nem így működik. Amúgy roppant ijesztő itt is, mint a Bridgertonban, hogy ennyire nem világosítják fel a lányokat.
Igen, ez mindig para.
Azért, mert tudod, az nem azt jelenti, hogy tudom még a... még bármi történik fog, de legalább ne legyen már ennyire izé vakfoltban a csaj.
Igen, ez a teljes sötét, ez egy picit ijesztő. Úgyhogy ez éppen mehetett volna parába is, de egy annyira jó sztori, és olyan cuki, ahogy ez így, ez lett a népszerűségének titka.
És úgyhogy hány lány csalódhatott?
De aztán meg nem osztották meg a tudást, megtartják maguknak az asszonyok. Kíváncsi, hogy ki volt az első nő, aki azt mondta, hogy na, elmondom, mi történik. Nekem tetszett az almaszedő bál ötlete, nagyon jó bulinak tűnt, de valamelyik nemes, nem tudom nem melyik. Vagy Eszterházi, vagy nem tudom. Nem, arról volt, hogy az Eszterházi is lelkesen ment a létrehelyzet. Szóval valamelyik nemes, akinek almása van, úgy döntött, hogy úgy szüretelnek, hogy elhívja többi nemes haverját, és akkor együtt leszedik a termést is. Ez tök jó buli, egyet én is szeretnék, gondolom, az, aki megjárt ilyen szüretekre, mert mondjuk a szülőink generációdán, de azt hagyjuk, hogy menni kellett. Azok biztos nem szerették, de...
Mi suliban jártunk.
Micsoda?
Általános iskolával még vannak emlékeim, hogy mentünk ilyen szüretekre, és egy csomó almát hoztunk haza.
Hát én ebből kimaradtam.
De jó élmény maradt meg, azt nem tudom, hogy valójában jó élmény volt-e. De...
Nem azt számít. Nem azt számít, hogy akkor mit érzel.
Jó hangzik. Ugye Helen és Vince jutnak barátkertbe, ahol Vincét beöltöztetik, púderezik, és eladják, hogy ő pedig Helen unokatesója, és akkor így bejutnak kémkedni az érsekhez, hogy kiderítsék, hogy ki lehet az áruló. És ugye hát lebuknak természetesen, úgyhogy Vincét bezárják, ahol rengeteg bor van. Úgyhogy ő úgy van vele, hogy hát most jó, elkaptak, lehet, hogy megölnek, lehet, hogy nem. De hát mit le van mit tenni? Ígyunk bort! Úgyhogy mire Helen leér érte, hogy kiszabadítsa, addigra full elázott a csávó. Úgyhogy a szökése is egy elég kaotikus jelenet lesz. Végül sikerül neki, de ott én már úgy felpofoztam volna, meg kicsit megrágottam volna az ingeni. Szedd már össze magad, ember!
Egy vödörhíz kellett volna.
Igen. Kicsit ott néha már idegesített Vince, hogy ennyire izé be van állva. De hát mindegy, megúszták, úgyhogy...
De lehet, akkor utolsó órái azzal számolt. Volt ennél mellett pár láda, bor, ki tudja.
Nem tudom, de attól függ, mennyire biztos az utolsó óra. Hát igen.
Igen. Ne ítéld el még Vincét.
Jó, jó. De még mindig a... Hogy is hívták az unokat tesóját? Edmond?
Egmond kuzin.
Egmond. Igen, tényleg látom. Edmond is lehetett volna. Szóval Egmond ugye haza akarja vinni Helent, miután barátkert után kimókázta magát, és egy kőszállító hajón utaznak, ahova végül Vince is feljut, és meg is menti Helent Egmondtól, ez majd valószínűleg a parában kifejtjük, hogy ott mi történt. Igen. De a lényeg az, hogy utána Helen így úgy van vele, hogy hát akkor belöki Vincét a folyóba, hogy kösz, hogy segítettél, de én nem egyedül is megoldom. Aztán amikor már úgy utazgat hazafele, akkor így rájön, hogy ja, hát hogy lehet, hogy bele is halt. De csak nem. De hogy hupsz, lehet, hogy ellenőriznem kellett volna. Hogy így, egyébként túlélte, de hogy mennyire nem gondolt erre. Ez egyébként nagyon vicces jelenet volt, amikor csak így belökte. Az nekem tetszett. Ravasz volt, Helen. Ravasz volt.
Nagyon. Én nagyon szerettem az utolsó jelenetek egyike, amikor Tony és Helen íjjal lőnek.
Nekem is ez.
Na, szóval ez az íjas jelenet. Ez ahogy, hogy ezt látjuk két nézőpontból is látjuk Tony és Helen szemszögéből, de előbb látjuk és érezzük Vince szemszögéből, akit nagyon-nagyon irritál, hogy ezek ott súgnak, bugnak, és nagyon közel húzódnak egymáshoz.
Nagyon
és
romantikus.
Utána látjuk, hogy milyen hülyét csinálnak ebből a csávóval.
Igen, Tony és Helen nagyon közel egymástól, Vince pedig az ablakon át nézi őket, és majd szétdurran a féltékenységtől, mert Tony olyan nagyon közel hajol, meg a fülébe sugdos, meg fogja a kis íját, és utána jön a jelenet, hogy amúgy Tony mondja, hogy amúgy én nem tudok lőni. Mindegy, csináljad, majd én tudom, hogy kell, és akkor okay. És most néz minket? Igen, néz, és nagyon morcos. Hú, most ugrott ki az ablakon. Ez fantasztikus volt ez a közelítés, ez nagyon tetszett, vicces jelenet volt. Aztán utána pedig Helen mondja Vincének, hogy hát akkor, hogy bizonyítsa be, hogy mi a helyzet, úgyhogy a lába közé lő, Vince pedig mozdulatlanul tűri. Ott amúgy szerintem mindannyian arra gondoltunk, hogy az almát fogja a fejéről lelőni, de
igen. Nem.
Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait.
Nem, kettő van. Kettő volt, nem? Volt
nem,
még?
Nem is kettő volt. Nem.
Kajó. Bojtár Vince, ugye a főszereplőnk, akiről már beszéltünk, hogy barna bőre, barna haja, csillogó barna szeme van, mindene barna, és duzzadó ajkai vannak. Amúgy jobbágyból lett nemes ember. Nagyon értekőz. De már majdnem. De mindegy, egy nemes ember
nem,
szolgálatában.
Nem, jobbágyból már... lett felszabadított jobbágy, aki a hercegnek a jobb keze, és igazából egy ilyen ügyintéző, és azért kéne Helen, hogy nemes lehessen belőle, hogy befogadja a politikai világ is.
Ja, igen. De közben meg érte a gőzgépekhez, nagyon sok nyelven beszél.
A tipikus művezető.
Akkori. És kém, meg mindenféle. Aztán ott van nekünk Takács Antal, azaz Tony, aki elveszett a Győri csatában.
1809 Győri csata.
1809-ben, és mindenki azt hitte, hogy meghalt. De visszatér, Külhomból, és ő a fekete rigó, aki szintén kémkedik. De kiderül, hogy amúgy Helen gyerekkori barátja. És amúgy Vincéjék oldalánál. Szóval fantasztikus, szuper csapat áll össze, és elvileg Tonyról fogjuk kapni a második részét ennek a regény folyamnak, úgyhogy várjuk. És egyébként baromi jól néz ki a fekete rigó, ezt tudjuk róla. Nagyon előkelő, pucos kis ruhákba jár, Vince ellentéte, szerintem abszolút, de ők a mi jó csávóink.
Tony a fekete rigó, akkor viszont Helen őt taperolta ott legelőször, és gondolj bele, hogyha az ismerősöd csinálja ezt, még gyerekről óta ismered, akkor ez mennyire nehéz megállni, hogy ne szívasd a másikat. De aztán utána szóvá teszi nyilván, milyen izgalommal tapiszta.
Igen, nem bírta ki.
De akkor már muszáj, ha már a fátyol fellébbent, akkor megkapsz mindent. Ment, hogy...
Ez most ilyen furán hangzott.
Jó, hagyjuk. Parapáce!
Amit nem szerettünk, hogy ijesztőnek találtunk.
Muszáj arról beszélnem, hogy engem mennyire sokkolt, hogy ez egy ilyen alternatív történelem, hogy a szerző fogalmazott egy ilyen történelmi fanfiction. És igazából... 100 oldalig, és nem találtam a szavakat, és táblázatba, de oszlopokba írtam, hogy ez inkább az 1820-as évek, vagy 10-es, vagy a 20-as évek előtt jellemző, ez meg már a 40-es évek, tehát én gyűjtöttem az infókat benne, és teljesen ki volt, mert mikor játszódik ez a könyv, és tényleg úgy voltam vele, hogy hát basszus, ez biztos, hogy nem, ez borzalom. Aztán a történet magával ragadott, mikor már nem annyira a világépítés van, hogy ez történt, meg ez történt, és aztán a Katival levő interjú teljesen megnyugtatott, mikor kiejtette a száján, ez egy fanfiction, mert azért ez egy teljesen más fanhang, mert a fanfiction az ugyanazok a karakterekkel játszik, akivel az eredeti dolog, ez esetben valóság, csak teljesen más szituba rakja őket, ez így oké. Én szeretem az évszámokat, és amikor olvastam, végül arra jutottam, hogy ez ilyen 1812 körül játszódhat, mert azt megtudjuk, hogy Tony a Győri csatába tűnt el 3 éve, a Győri csata 1809-ben volt, egy napóleoni csata. Most, hogy a Napóleon film kijött, most már sokan egyre többet tudnak róla, bár ez nem a filmnek köszönhető, mert ez valami borzalom volt, de nem megyek bele ebbe a filmbe. Viszont ami fura volt még ebben, hogy a Széchenyi Ferenc miniszterelnök ségére utalt a történet, aki sose volt miniszterelnök, meg Habsburg ház trónfosztása volt, ami volt a Rákóczinál 1700-es évek elején, meg volt a 48-as forradalomnál, de itt 1810-20 körül nem volt, meg ugye ami a nagyon domináns az, hogy nem volt már jobb a jobbágyság megszűnése, vagy megszüntetése, ami ugye 48-ig biztos, hogy nem volt, mert a 12 pont valahanyadik pontja, 3/4 pont körüli, ha törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben. Tehát engem ez olyan emberként, aki amúgy a regényekből nyeri az infókat, meg a filmekből is, ez így segít neki. Engem ezért ez totál bezavart. És nagyon morci voltam tőle, és többször írtam neked, hogy de aztán egyébként magával ragadott. De azért mégis a parába tartozik, mert 100 oldalig megkeserítette az életemet. Nincs mit ezzel szépíteni.
Nincs.
De a szerző azt mondta, engedjem el, attól még nem fogom figyelni a második kötetet is.
Tudtam, hogy nem fogod elengedni.
Jó,
tudtam.
Hát szabad.
Azt csinálsz, amit szeretnél.
Még akkor is szarul érzem magam tőle.
Az egyik parám az volt, hogy számomra mindig megdöbbentőek ezek a kényszerházasságok is, ahogy itt is Helint megpróbálták kiházasítani. Már ugye az eleje úgy kezdődik, az egész regény eleje, hogy éppen áll egy szalomba, és egy csávó körüljárja, vizsgálgatja, hogy amúgy milyen deszka, szóval mint egy lóvásáron, és akkor hazamennek, akkor Helé letekeri magáról a plusz fáslit, amit a mellek köré tekert, meg hogy utána meg, hogy az a nyomorult Egmont akarja állandóan feleségül venni, a családi birtok miatt, utána odaígérik a Vincének, pedig még azt sem tudják ki ő. Baromi rossz lehetett, hogy állandóan így hárítgatni kell ezeket az ajánlatokat.
Igen, és hogy ezek már nem is igazán jó ajánlatok voltak, mert úgymond ő már kiöregedett ebből, de fiatalon meg még durvább, mert ott meg belesodornak korodból adódóan is, de most meg kell házasodni. És aztán szerintem a büszkeség is balítéletben mondtad, hogy igazából nem, a Bridget, valamelyikben, de valószínűleg inkább a Bridgertonban mondtad, hogy tényleg, ha hozol egy rossz döntést, akkor az az egész életedre rányomja a bélyegét, de hogy ezek olyan gyors döntések, hogy jó, hogy lehetsz benne biztos. Mi van, ha egy borzalmas valakihez mész?
Hát igen, mondjuk itt most nyilván, ha fogatlan, meg öreg, meg ilyenek, akkor tudod, hogy nem szeretnéd.
Egyébként nekem is volt egy hasonló parám, ez a nőnek úgymond, ez ki is volt mondva így, hogy csak annyi a dolga, hogy férhez menjen és fiút szüljön.
Egyszerű, mi? Hát nem.
Ennyi volt egy nő, és ha erre már alkalmatlan volt, a férhez menés ez senki nem alkalmatlan olyan szempontból, hogy 89 évesen is férhez mehetsz, de a gyerekszülés nyilván elég be. Akkor már ugye vagy úgyis mindegy, de vagy azért a gyerekszülés az egy behatárolt kor volt. Nyilván ma már kitolódott, de hát akkor szerintem 30 alatt biztos, hogy le kellett tudni, sőt inkább 20 alatt.
Meghozta a kedvemet a korhoz, de nem.
Érdekes, hogy imádjuk ezeket a történeteket, de a para részhez fel lehet nézni mindig csak annyit, hogy a kor, amiben játszódik.
Igen. Imádom, de én nem akarnék ott élni. De örülök, hogy más él ott és más szórakoztat. Nekem az egész csávó, azaz Egmont, egy nagy parám. Egyrészt ugye ő volt az, aki végül a méregkeverő volt, mert beöltözött egy ilyen banyának. Mondjuk rá nem gyanakodtam, már mindenkit gyanúsítottam, de őt amúgy nem.
Úgyhogy mert egy gyengusznak tűnt ehhez. Nem gondoltam,
ilyen kis piperkütz majomnak. És igen, nem tűnt ennyire rafkósnak, bár valahol meg ilyen gyanús arcú volt, de nem tudom, valahogy nem hozzákapcsoltam ezt az egészet, viszont nálam ott húzta ki a gyufát, amikor azon a kőszállító hajón ő meg akarta erőszakolni Helint, mert hogy úgyis majd feleségül veszi, pedig Helint többször szólt, hogy figyelj öcsém, itt nem lesz esküvő, meg házasság, meg család, meg semmi, mert nem érdekelt, de ő azért erősködött, és úgy volt, hogy jó, hát akkor megerőszakolja, mert mégis úgyis mindegy. Úgyhogy akár össze is hozhatja ezt a kis örököst.
Hát borzongató volt.
Sose örültem még Vincének annyira, mint ott.
Szerintem Helén is ugyanígy érzett.
Még arra lettem volna kíváncsi, először arra számítottam, hogy nem fog jönni senki, hanem valahogy Helén megoldja, de örülök, hogy jött Vince.
Igen, és végül is egy nő esetében a megmenthetőség az legalább annyira vonzó tulajdonság, mint amennyire a hozománya is vonzó. Ez elhangzik a könyvben, szóval itt épp megmentésre szorult egy hölgy. De ja, Egmont, én nagyon utáltam. Ezt nem tudom jobban kifejezni. De én is olyan gyengusz gonosznak éreztem. Szóval úgy gondoltam, hogy nem ő itt a fő kitervelője semminek, ő ilyen egy paraszt, egy nemes paraszt.
Ő ilyen paraszt.
Igen, a műfaj kliséje az, hogy van egy ilyen pökhendi ficsúr, aki...
Aki rizsporos parókába és púderes arca szaladgál.
Szépségpöttye.
Már ez para volt. Nem is kell semmit
csinálni. Valamiért mindig úgy
kérdezik. De nagyon vicces volt, amikor Vincét beöltöztették, azt egy kicsit úgy képzeltem el, mint a Shrekben, amikor átváltozik a Shrek emberré. És tudod, akkor adnak egy ilyen parókát, aztán van egy ilyen jelenet. És még azt hiszem szépségpöttyöt is kap. Mert abban, amikor kirabolják ott az utonállókat, és fölveszi a ruháját, és még a hajat is ráadják, amit aztán bölcsön levesz.
Ezt meg szóval... Nekem egy picit para volt, sok-sok régies szó. És szintén szóba jött a beszélgetésen, a szerző azt mondta, hogy nyugodtan engedjük el, Én ezt se tudom elengedni. Én nagyon szeretem tudni, hogy miről olvasok. És szerintem így, főleg az első 50 oldal volt tele ezekkel, aztán amikor beindult a történet,
Igen.
akkor ott nem, de amikor ilyen leírások voltak, egy kicsit ilyen világépítés, akkor mondom, még egy ilyet meglátok, én akkor ezt most leteszem, és alszok egyet, mert egyszerűen teljesen
Amúgy
feldúzott,
az
kapkodni
eleje az,
akarsz
igen,
tudod.
az sokkoló volt.
Igen.
Sőt, én már a napóleoni levélnél úgy voltam vele, hogy úristen,
Igen.
most miből vágtuk a fejszénget? Hát ilyen lesz, én el fogok ájulni. És utána jöttek még ezek az idegen szavak, és mondom, de utána
Igen.
beindult, csak
Igen.
ez kemény volt, ez nehéz volt. Úgyhogy ott egy kicsit megrettentem, de mondom, mindegy, folytatom, még lehet jó.
És jó lett.
És jó lett. De
De igen,
ezt le
ez
kell
fájt.
küzdeni, szóval akinek igen, ez nehezen megy ott, lehet, hogy ezt egy
Aki nem
kis nagyon
tudja, mi
fedem.
az a masamód, a spinét vagy a mezalliance, az kössé fel a gatyáját.
Nekem amúgy nagyon para volt, tudom, hogy te imádod, de nekem ez a kastély, ez borzalmas para volt, hogy ennyire szakadt helyen éltek. Majd sérted a sétálgat, és rátszakad a csillár, vagy a tető, vagy a...
Ezt én sem
Nem.
szeretném, de volt egy pálya.
Én nem ezt nem értettem, de igen, én csak sajnáltam, hogy szegényké mennyire le a csövesedett ott.
Igen, ez nyomasztó, mert ezért ők mégiscsak egy bizonyos társadalmi réteghez. Mindenki tartozik egy bizonyos társadalmi réteghez, de ők egy olyan társadalmi réteghez tartoztak, ahol ez nem ez volt addig az életszínvonal. De ettől függetlenül például azt az ultra para szokást megtartották, hogy kb. 100-szor végighúzzák a hajkefét a hajukban. Ez nálam ultra para.
Én 3 után megunom. Mondjuk lehet azért
Mondjuk én is
nem olyan
3-5.
sejmes. Lehet,
Ja,
hogy ezért
lehet,
nem olyan sejmes.
100-szor végig kéne menni rajta. Csináltassunk
Igen.
egy rózsaszín szellemes lányok fésűt. Nem egyet, hanem hogy
Mindenképp kettőt.
egyik héten te
Igen.
fésülöd 100-szor, bácsi.
A 100-szor fésülő? Vagy legyen benne
Száz.
ilyen számláló. És akkor...
Igen, és Bluetooth is.
Mi a?
Tudod,
Meg?
hogy elküldi a telefonunkra, mert megvolt a 100 fésülés.
Ja, persze.
Piacirés, ezt ki kell vágnom.
Ez a következő bizniszünk lesz. Bluetooth-os
Igen,
hajkefe.
és gondolj bele, hogy fésülöd, és közben mondja egy.
A mi hangunkon.
A mi hangok? Ez az. És mindig ez van egy kis
Oké,
frappáns
holnap
mondatod.
levédetjük, és jövőre piacra dobjuk rögtön a
Az előrendelési
cukor
linkeket majd
üzletünket.
megosztjuk veletek.
Igen, biztos hiánytermék lesz, és biztos ebből fogunk meggazdagodni, vagy csődbe menni inkább, de tegyük
De
csak.
legalább voltunk valahol.
Hát most is vagyunk valahol. Mire gondolsz?
Ez egy idézet a távol Afrikától, de elnézést,
Volt.
hol? Elnézést, filmidézetekben folyékonyan beszélek, csak senki nem érti. De minden esetre a 100-szer végigfésülni a haját mindenfajta vicc nélkül, szerintem para, mondjuk szerintem kihullana a hajam, hogy annyiszor fésülnem.
Lehet, hogy
Most
ilyen
maradj.
cuki baba fésül, tudod, ami ilyen sejmes.
Aha. Jaj. Jaj, ilyen valami szőr. Az más, mint amikor így neki megyek
Igen.
durván. Erre nem gondoltam. Baba fésőz
Na
még
látod.
volt egy nekem.
Az
Szerettem
olyan cuki, néha
kiskoromban.
csak kis simízed vel az
Az
arcodat.
arcodat, igen.
Na igen, mennyivel jobb lesz tőle. De mi ilyet sose csináltunk. Csak hallottam
Soha.
az ismerőseimtől. Igen.
Én is.
Tök para volt Bojtár összes csaja Elén előtt. Jöz volt neki Leopoldin, az az őrült nő, meg a szobalány, akinek amúgy volt főlegénye. Meg
Sára.
azok a helyzetek, Sára, meg azok a helyzetek, hogy éppen hazajött szegény egy ilyen hosszú túrából az elején, vagy küldetésből, és akkor már rögtön érted a Sára pucéran belibben, majd érted, jön váltásba a Leopoldina, hogy azért értem én, hogy Bojtár népszerű, de hagyják már egy picit élni.
Mondjuk, hogy
Na?
megmossa a büdös haját végre.
Vagy bármit, igen.
Bármit, ami
Szóval...
büdös.
Hát ezt a gondolatot ne vigyük tovább. A lényeg, hogy nem hagyták Bojtárt mosakodni ezek a szexéhes nőszemélyek. De ha már
Nincs más
Leopoldina,
ott, aki
hát ott a
megoldja.
vőlegénye.
Hát azért mondom, hogy nincs más a környéken, aki még ez
Biztos
távol
lett
van.
volna.
Na mindegy.
Nem tudom, elég szabadosak voltak amúgy. De nekem egyébként Leopoldina volt az egyik ilyen legparább, legmeglepő fordulat, mert én egyáltalán nem sejtettem, hogy ő áll a szervezkedések mögött. Ugye Moravica herceg a bátyja, és haza akarják hozni Sussexből a trónörököst a Magyarországra. Ugye véget ért az osztrák-magyar monarchia, ha jól emlékszem.
Az ilyenkor kicsit fura még, de még nem is volt monarchia.
Vagy valami osztrák
De nem a
király.
monarchia, nem, nem, az nem ott, azután lehet, hogy kiegyezés volt.
Jó, mindegy,
Tök
Sussexből hozzák.
mindegy. Engedjük.
A királyt, a leendő királyt, amit nyilván sokan nem akarnak, hiszen úgy vannak vele, hogy a jobbágyok legyenek jobbágyok, itt nincs egyenlőség, a vagyon az a nemeseké, és mindenki más kussoljon. És hát Leopoldina is úgy van vele, hogy hát ezt senki nem gondolja, hogy a komolyan, és a bátyja biztos egy idióta, úgyhogy nem érti, hogy ezt most miért szervezkedik, úgyhogy ő csinál egy ellenszervezkedést. És természetesen ez azzal jár, hogy Vincét is elrabolja és lekötözi, majd jól megszervezi, hogy Helént is elrabolja. És akkor ott sündörög, és van az a jelenet, amikor bejön a szobába, és akkor meg akarja karcolni ott össze-vissza Helén arcán. De én addig a pillanatig nem tudtam, hogy Leopoldina ennyire genyó. Én azt hittem, hogy ő csak egy ilyen szereplő, aki épp ott van mindig, és Vince,
mindig Vince körül van, főleg az ágya igen. körül.
Igen, úgyhogy nekem ő volt az ilyen legparább meglepetés.
Tetszett, de para volt. Ez nálam egy vékony választóvonal, hogy Helén mikor azon gondolkodott, hogy hát ha majd a szülei meghalnak, ő meg nem megy férhez, akkor végül is, hát hogy nem tudja, mit fog csinálni, de elképzelte, hogy majd, ha új lakók költöznek a Damaróci kastélyba, akkor egy Helén alakú, ollót csattogtató szellem fogott kísérteni. Ez az ultrapara elképzelni egy ollót csattogtató szellemet, bármilyen szellemet para elképzelni, de ez számomra különösen az a hang, az az éteri magas hang.
Amikor ugye Helén megérkezik a Muravica birtokra, ugye a bál előtt, akkor ő úgy van vele, hogy mivel ingyen vannak itt, ő szeretné meghálálni a családnak, hogy itt lehet, úgyhogy mindenféle munkákat vállalt el a személyzettől, és az egyik ilyen volt az, hogy ő ezüstöt tisztított. És amikor ezt az ezüstöt tisztította, akkor ugye Vince megérkezett, és úgy volt vele, hogy hát ez a cseléd, ez amúgy jól néz ki, de hogy oda megy, és akkor lepucoltatja vele a cipőjét. És akkor még ugye nem volt kimondva, hogy ő a Vince, úgyhogy reménykedtem, hogy nem ő az, de azért tudtam, hogy ő. És akkor úgy elvertem volna, hogy ott nagyon szemtelen volt.
Igen, ott nagyon felsőbbrendűen viselkedett, pedig
igen.
Hát ő is
ki sem néztem volna volt. Bőle, igen.
Honnan jött ez a pökhendiség, mert ő a ház úrnőjének szeretője, és mindenki másnak is jó a szeretője.
És úgyhogy az nem tetszett, hogy ott lepucoltatta, és a Helén azt se tetszett, hogy Helén nem szólt vissza. De nyilván ennek az volt az oka, hogy még húzzuk egy kicsit itt a infomorzsát, de ugye amikor Vince fürödni megy, az nagy jelenet, de előtte többször elhangzik, hogy ő nagyon sokáig még ide nem került, nem is ismerte ezt a fürdőzés dolgot, és hogy szóval, hogy én imádok fürdeni, ez az egyik kedvenc esti hobbim, és hogy így mennyire el lehet képzelni, mert nem mindenki tud fürdeni manapság se, de hogy ennek ellenére nem nehéz elképzelni, de milyen durva, hogy ennek ilyen nagy értéke volt.
A fürdésnek igen.
A fürdésnek.
Ritka események egyike volt. Ma szomorú. Már nem tudjuk ennyire értékelni.
De ennyire
úgyhogy
nem.
Most mindenki álljon meg, és értékelje, hogy van lehetősége minden nap fürödni, mosakodni. Vizet használni a testén. Nekem az volt egy picit para, amikor Vince arra gondolt, hogy hát, hogyha a cselédek őt nem kedvelik, akkor amúgy simán lehet, hogy egy kis belindeket is soknak kajájába, és megízesítik vele. Úgyhogy a belindek, ez a bolondító belindek, ez egy ilyen halucinogén hatású anyag, és ez így ultraparába belegondolni. Ugye ez volt az úgynevezett boszorkány zsírnak az egyik alapanyaga, egy ilyen bűvös zsír, amivel ha bekenték magukat a bosszik, akkor tudtak idézőjelben repülni. Jó cucc lehetett.
Kicsit repkedni.
Legalább agyban.
Hát az utolsó jön, ugye egyrészt ez, azt hiszem, ez a jelenet nagyjából egybe van, amikor Vince meg Helén már végül hazamegy, és már tudják egymásról, hogy egymásnak vannak számva, és akkor elkezdenek egymáshoz közeledni, akkor ugye Helén megpróbál összejönni Vincével, de Vince folyton hárítja, és azért Helén azt hiszi, hogy biztos azért, mert már azt hiszi, hogy nem érintetlen, és ez meg megint, erről az jutott eszembe, hogy ez megint ilyen kommunikációs hiba, hogy hisznek valamit, de hogy igazából Vince csak megpróbálta magát visszafogni, hogy ne támadja le Helént, nem pedig az érdekelt, hogy érintetlen-e vagy nem. És akkor ugye itt eljutnak addig, hogy Vince nagyban reggel szereli a kocsit, és Helén lemegy ott a kis Lukas hálóingébe, és akkor megpróbálja elcsábítani, és akkor Vince meg bemegy a tóba, valami ilyesmi ott az a vége, és akkor meglátja Helén, hogy tele van forradásokkal a háta, hogy ez aj. És az megint azt mutatja, hogy ugye Vince jobbágy sorból jött, és hogy azért elég durva lehetett az élet, és mekkora szó, hogy idáig eljutott, és hogy tényleg tanult ember lehetett belőle.
Igen, és nem is tudom, hogy olyan, hát biztos, hogy nem könnyen megy egy ilyen társadalmi váltás, mert hogyha lehetőséged van rá, akkor is annyira merevek a társadalmi rétegek, hogy nem fogadnak be.
Igen.
Nekem az utolsó parám az az, hogy volt egy olyan jelenet, amit csak elmeséltek, de hogy az Endre fiék gőzmasinájára trágyát borítottak a cselédek, mert hogy féltek attól, hogy elveszi az ő munkájukat. És ugye ez végül is már itt a ludizmusnak a szele, ugye a Ned Ludd-ról kapta az elnevezést, ez a gépromboló mozgalom volt az ipari forradalom körül, és ez tök izgalmas, hogy volt egy ilyen rész, de nagyon para, hogy trágyát dobnak a gőzgépre.
Akkor most itt az ideje, hogy a ChatGPT-t megtrágyázzuk?
Azt hát mondod? Igen, mondjuk nem tudom, hogy virtuális trágyát hogy állítasz elő, de...
Hajrá! Én... Csinálunk erre egy mozgalmat.
Kérdezünk, és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük.
Az első kérdésem az lett volna, amit már igazából kilőttél, de mivel leírtam, és ez kötelező felolvasni, amit én leírok, ezért
fel... Milyen kötelező felolvasni? Ez hol volt ez a szabály?
Tehát én hoztam ebben a percben.
Jaha.
Hogy te gyanítottad, hogy a fekete rigó az nem vince?
Igen.
Én nem. Egy ideig nem.
Elmondtam, hogy korábban, tudom. De hogyha beletekertetek, akkor elmondom újra, hogy szerintem nem lehetett egy helyen a két alak, mert nem jött volna ki időben.
Még ott, mikor abban a fogadóban voltak, akkor még ugye úgy voltam vele, hogy mikor mellé szegődik helén, hogy hát végül is lehet. De aztán úgy nem volt eléggé rárazsítva, úgyhogy elhalt bennem. De...
Egyszerűbb lett volna a sztori, hogy nyilván, hogyha nincs még egy plusz szereplő, de már én meg abban gondoltam még bele, hogyha ezt a időbeli dolgot még akár el is rontottam volna, lehet, hogy amúgy is elrontottam, csak ez adta a sikert. Tök mindegy. Hogy igazából azért elég kemény meló lehetett, hogy dolgozik a hercegnek, dolgozik neki a plusz kémként, és akkor még mellette még fekete rigó is, szóval, hogy...
Nincs neked nincs főállásod, meg egy podcastod?
De ez már három munka, nekem csak kettő van.
Ez tök mindegy, neked az agyad is kell. Ez plusz.
Áruhában még nem szaladgálok, de ha lenne egy vasbotom, akkor kimennék. Akkor a harmadik... Igen, ha kapok egy olyan botot, akkor vállalok harmadik műszakot az utcán.
Halljátok. Azt mondjátok, hogy mara az utcán dolgozzon.
Mint áruhás jótevő. Igen, nem már bárhogy másképp.
Mielőtt felértené valaki.
Igen, szóval egy vasbotot marának. Teleszkóposat. Köszi. Az a kérdésem, hogy volt, akire gyanakodt el, hogy ő lehet a bibircsókos banya, aki a mérget a Mátusznak adta?
Én arra gondoltam, hogy Leopoldina.
Nekem is volt az első tippem.
Miközben amúgy nem is gyanakodtunk rá, hogy gonosz, mégis ez benne volt.
Hát mert én igazából abban voltam, hogy tuti nő. Tuti
igen,
nő.
Igen, ez sztereotípia, ilyen.
Sztereotípia, tuti nő, csak maszkírozta magát. Bár mondjuk végül is... Pont a hófehérkés banya volt előttem. Pont.
Nekem is. Kedves hallgatók, nektek is a hófehérke gonosz banyája volt szemetek előtt, mikor ezt a bibircsókos asszonyt elképzeltétek.
Aki amúgy Egmont volt, egy csávó, de elég nőies.
A bibircsókos asszony.
Az már végképp meglepő fordulat volt rá, nem gyanakodtam. Nem néztem ki belőle egyéb dolgot, mint az, hogy egy nyomorult.
Miről szebb egy 19. századi úrilánynak? A kényszerházasság, vagy az, ha vény kisasszony marad egy bizonytalan jövővel?
A kényszerházasság. Én, ha választanom kell kettő között, akkor inkább egyedül egy bizonytalan jövővel. Igazából abban gondolok bele, hogy most összekényszerítenek egy kopasz, fogatlan faszival, aki büdös, és hozzám akar nyúlni, akkor biztos inkább örökre egyedül maradok, köszönöm. És lehet, hogy nem ilyenhez kényszerítenek hozzá, hanem egy attól függ, ha Vincéhez, akkor hát ő megnézném előbb, hogy kihez kényszerítenek. No.
Hát igen, ez nem így működött, de oké. Okay. Én megengedem.
Köszönöm. Ami 18. századunk így működik.
Ja? 19. de tök mindegy. De 18. is ilyen volt.
Na, az a kérdésem, hogy maradtál volna lakni az omladozó kastélyban? Vagy Vincével tartottál volna a menőbb házba?
Mind a kettő nagyon vonzó. Lehet részleges megosztás?
Nem.
Én nagyon szeretem az omladozó kastélyokat, bár egyben sem laktam még.
De most gyűjtünk
rá. Most gyűjtünk rá kastély alapba. Ha szerzünk eleget, akkor majd tudok válaszolni a kérdésre. Igazából én maradnék a kastélyban. Mert van egy csomó projekt, lehet haladni, ma festek, ma a szalon, stukkóját aranyozom, ma
padlót fényesítek. Mivel nincs pénzed? Milyen aranyozás?
Ha neked szabad századokat keverni, akkor én a nem létező kastélyom, nem létező arany stukkóját kenegetem. Az a biztos, hogy még semmi közünk a valósághoz, legalább itt. Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada. Ha Helén előbb rájön, hogy Vincéhez akarják adni, szerinted mi lett volna?
Hát attól függ, hogy ez akkor derül ki számára, amikor mielőtt még elkezdett hozzá vonzódni, bár mint megbeszéltük a szerzővel, nem volt egy ilyen fix pillanat, de hogy amikor még inkább ellenszenves volt, és úgy derül ki, akkor meghiúsul minden. De szerintem, ha már ugye érez irente valamit, vagy úgy jó szeret mellett lenni, akkor ez nem lett volna probléma, szerinted?
Szerintem az elején ellenállt volna, viszont utána átgondolta volna, hogy ettől rosszabbul is járhatott volna egy fogatlan kopasz öregemberre. Legalább Vince nem néz ki rosszul.
Nem tudsz leszállni erről? Nem.
Nem tudok. Vince legalább jól néz ki, úgyhogy ha már ez biztosítja a jövőjét, akkor szerintem belement volna. Helén azért logikus és értelmes, és szerintem észérveket is elfogad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem rögtön, mert elég heves, de átgondolta volna, és úgy döntött volna, hogy végül is ez a jövője előmenetelét mindenképp előre viszi.
Mi lett volna, ha a főszereplőnk a jó csávója történetnek, te eléd teszi le a sáros bakancsát, és neked kell lepucolni. Te hogy reagálnál?
Felrúgom, és megmondom minden neki, sáros, hogy mossa le ő, ha akarja, és ráöntöm a lavor vizet. Aztán ott hagyom.
Ez az én temperament most marám. Ez az, akit látni szeretnék.
Majd leforgatjuk ezt a jelenetet.
Ó, TikTokra vele. Értékeljünk a három kategória közül, polcra vele, könyvtár vagy e-könyv számodra, melyikbe tartozik ez a mű?
Polcra vele. Tetszett, és igazából a folytatást is szeretném majd elolvasni. Jó kis fanfiction volt, ha én el tudtam engedni amúgy ezeket a történelmi vonatkozásokat, időbeli dolgokat, úgyhogy én csak szórakoztam az ő párosokon, és imádtam őket.
Egyetértek. Én azért az elején fennakadtam, de aztán nagyon megszerettem, és kíváncsi vagyok a folytatásra, úgyhogy nagyon szép a borítója. Úgyhogy
igen, gyönyörű.
Ha kérdésed van, vagy szeretném megosztani velünk valamit, akkor írj nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkold a Facebook és Insta oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességeket találsz.
Illetve elindult a Szellemes Lányok ultratitkos könyvklub a Facebookon, csatlakozz.
Ha nem tudsz betelni velünk, akkor a TikTokon Szellemes Lányok néven is megtalálhatsz minket.
Ha tetszett a rész, oszd meg a barátaiddal.
Ha folyamatosan szeretnél támogatni minket extra tartalmakért cserébe, akkor azt a patreon.com/szellemeslányokpodcast oldalon megteheted.
Ha alkalmattán szeretnél támogatni, akkor hívj meg minket egy virtuális kávéra Coffin, ami lendületet ad az újabb könyvek elolvasásához.
És természetesen ma is a Spirit and Home gyertyáit égettük az adás közben. Legközelebb, amert többen nincsenek, azaz a 10 kicsi néger című könyvről lesz szó. Tarts velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobja mindent, és kezdj el olvasni!